a mi segítségünk jöjjön az Úrtól, aki teremtette a mennyet és a földet, az ő szent nevének legyen hálaadás, dicséret, dicsőség, most és mindörökkön, örökké. Amen. Hallgassa meg a drága gyülekezet hittel és figyelemmel azt a szent igét, amelyet Isten szent lelke megiratott számunkra, és amelyet megírva találunk Máté evangéliumának 5. fejezetében, a 17. verstől a 19. versig a következőképpen. Jézus mondja, ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy érvénytelenné tegyem a törvényt vagy a proféták tanítását. Nem azért jöttem, hogy érvénytelenné tegyem, hanem hogy betöltsem azokat. Mert bizony mondom néktek, hogy amíg az ég és a föld el nem múlik, egy jotta vagy egy vesző sem vészel a törvényből, míg minden be nem teljesedik. Tehát ha valaki a legkisebb parancsolatok közül akár egyet is eltöröl és úgy tanítja az embereket, az a legkisebb lesz a mennyek országában. Ha pedig valaki ezeket megtartja és tanítja, nagy lesz a mennyek országában. Urunk, szentelj meg bennünket igazságoddal, a te igéd igazság. Amen. Szívem csendben az Úrra figyel, ki segít, szívem csendben az Úrra figyel, ki segít, szívem csendben az Úrra figyel. Foglaljunk helyet. Szeretett gyülekezet, drága testvérek! A múlt héthez hasonlóan a mai alkalommal is a hegyi beszédből olvastam fel egy részletet. A hegyi beszéd Jézus Krisztus első nyilvános igehirdetése, melyet nagy hallgatóság előtt mondott el egy hegyről. A 4 evangéliumból 2 evangélium számol be erről az ige hirdetésről, illetve tanításáról. A Lukács szerinti írásban egy viszonylag rövid, tömör összefoglalást olvashatunk, mely a 6. fejezet 20. versétől egészen a 49. versig terjed. Ezzel szemben Máté evangélista nagyon alaposan adja vissza mindazt, amiről Jézus tanított, 3 fejezeten át, az 5. fejezet első versétől egészen a 7. fejezet 49. verséig olvashatunk a hegyi beszédről. Lukács csupán néhány témát említ, kik a boldogok, az ellenség szeretetéről beszél, a képmutatás ítélkezése, amilyen a fa, olyan a gyümölcse, illetve aki kősziklára épít, ezeket hozza témaként Lukács evangélista a hegyi beszédből. Ezzel szemben felsorolni is hosszú lenne, hogy Máté evangélista milyen hosszan adja vissza mindazt, amiről Jézus beszél. Csak néhányat hadd említsek, kik a boldogok, a só és a világosság, ugye, amiről hallhattunk múlt héten. Aztán a törvény magyarázatáról, amiből éppen olvastam most néhány verset fel. Aztán beszél a hegyi beszédben az adakozásról, az imádságról, a böjtölésről, arról, hogy mi az igazi kincs. Aztán beszél a test lámpásáról, és még ezen kívül 10 témában tanítja az őt hallgatókat, de egy nagyon fontos mondatot ki kell emelnünk, amit mind a 2 evangélista említ a hegyi beszédek elején. Lukács így vezeti be a hegyi beszédeket, hadd idézem Lukács 6:19-et. Az egész sokasság igyekezett őt megérteni, mert erő áradt ki belőle, és mindenkit meggyógyított. Ő pedig tanítványaira nézett, és így szólt. És ezt követően pedig mondja el a boldog mondásokat, illetve azt a néhány témát arról beszél, amit említettem. Máté pedig így írja, itt az 5. fejezet első versét idézem, amikor meglátta a sokaságot, mármint Jézus, felment a hegyre, és miután leült, odamentek hozzá tanítványai. Ő pedig megszólalt, és így tanította őket. Mindkét vers felvilágosítást ad arról, hogy kiknek szól a hegyi beszéd. Jézus tanítványainak, a jövendő magvetőinek. Más szavakkal a jövendő tanítóinak. Nem csupán egyszerűen a sokasság, akik hallgatják Jézust, hanem ránéz a tanítványaira, arra a szűk körre, arra az elhívott tanítványi körre, és nekik beszél. Nekik mondja el, hogy kik a boldogok, őket tanítja a törvényről. Miért? Azért, mert ők lesznek majd azok, akik fognak tudni vigasztalni, ők lesznek azok, akik majd az evangéliumnak a továbbvívői, ők lesznek azok, akik majd az evangélium drága kincsét tovább fogják tudni embereknek adni. Ott van a sokaság is a hegy oldalában, de Jézus körül ott van az elhívott szűk tanítványi kör. A hegyi beszéd egyfajta használati utasítás Jézus odaszán tanítványainak, ezért is érint annyi témát. És ezzel küldi majd el a tanítványokat, és mondja, hogy menjetek szerte a világba, hogy olvashatjuk Máté 28-ban, menjetek ezzel a kincsel, menjetek, vigasztaljatok, adjatok reményt, vigyétek azt a drága kincset, amit ti is megtapasztaltatok. Az előző héten feleségem a só és világosság témáról beszélt, hogy a hívő élet nem rejthető el, hanem a világ világosságaként élhet, ragyoghat, és ebbe a sötét fájdalmakkal, nyomorúságokkal, terhekkel teli életben beragyoghatja Krisztus tanítványai reménységet, vigasztalást és életet mutathatnak. Milyen nagy ajándék ez, hogy ebben a nyomorúsággal, fájdalommal, terhekkel, veszteségekkel teli életben Krisztus tanítványai ragyoghatnak. Valami olyat vihetnek ebbe a világba, ami nincs meg ebben a világban. Nem véletlenül mondtam imádságban, és nehéz, talán összeszorult szívvel mondom, és mondhatom, és hallgathatja a drága gyülekezet, részvétet tudunk egymás felé nyilvánítani, tudunk együtt érezni, de egyedül Isten az, aki átélte, milyen az a veszteség, amit például ti is éreztek. Néhány héttel ezelőtt pont arról beszéltem az ige hirdetésemben, hogy már Éva, az első emberpár, Éva és Ádám, Éva, mint drága édesanya, mint drága feleség, mint hitves, a világ történelemben ő volt az első, aki megtapasztalta, milyen az, amikor el kell temetnie a gyermekét. Hiszen tudjuk azt, hogy Ádám és Éva bűnbeesése után Káin és Ábel története következik, és tudjuk, hogy Káin megölte Ábelt. És ott volt, talán nem írja le, nem beszél róla a Szentírás, de hát minden édesanya különösen is, minden ember tudja, hogy egy gyermeket elveszíteni és szülőként utolsó útjára kísérni a világ legnagyobb fájdalma. Ennél nagyobb, mondhatjuk azt talán, hogy ennél nagyobb fájdalom nincs ebben az életben. Nincs. Hogy Éva mit érezhetett meg? Mit tapasztalhatott meg, hogy egyik szeretett gyermekét el kellett kísérnie Ábel személyében? És tudjátok, azért ismeri Isten ezt az állapotot és ezt a helyzetet, mert ő is elveszítette a fiát. amikor keresztre feszítették, amikor emberek kezébe adatott, Isten ugyanúgy végignézte az ő fiának a szenvedését, a kereszt halálát. Ahogy drága családtagok, akik itt ülnek, akár a Palic-Barta családban, akár a Gerda családban, ahogy végignéztétek napról napra, hétről hétre azokat a szenvedéseket, fájdalmakat, azt a tehetetlenséget, hogy nem tudtok mit tenni. Isten ugyanúgy átélte, nem tudott mit tenni, mert emberek kezébe adatott az ő egyszülött fia Jézus. És édesapaként vagy atyaként látta az ő fiát szenvedni a kereszten. Ahogy mi látjuk szeretett embertársainkat szenvedni egy kórházi ágyon, vagy otthon, vagy a családban, Isten ugyanúgy végignézte azt a szenvedést a kereszten. Tehát Isten nagyon jól tudja, hogy ti mit éreztek, és Isten nagyon jól tudja, hogy mi az, ami bennetek van. És ezért hatalmazta föl az ő tanítványait, ezért hatalmazta föl az őt hallgatókat, hogy menjetek szerte a világba, és beszéljetek arról az evangéliumról, arról a drága kincsről, ami nincs meg ebben a világban, hogy van vigasztalás, hogy van bűnbocsánat, hogy van örök élet. Hogy lehet, hogy ez a földi pályafutás befejeződik ebben az életben. Kinek hamarabb, kinek később. Kinek ideje korán, ki az, akinek még hosszabbítanánk az életet, hiszen mondjuk ki őszintén, hogy drága szeretteinket, akiket látunk, hogy szenvednek, hogy ne hosszabbítanánk meg az ő életüket. És azt mondja az ige, hogy felruházlak benneteket hatalommal, hogy menjetek és hirdessétek a vigasztalás igéjét, hogy hirdessétek az örök életet, hogy lehet, hogy befejeződik ez a földi pályafutás, de hogy van a halál után élet, hogy van örök élet, és ez nem rejthető el. Nem rejthető el, ahogy nem rejthető el a hegyen épült város, ahogy nem rejthető el az a gyertyafény, az a pislogó gyertyafény, mert nem azért gyújtják, hogy a véka alá rejtsék el. Ugyanúgy a hívő embernek a reménysége, a hívő embernek az üdvbizonyossága, a hívő embernek a kincse nem rejthető el. Hanem akár egy ilyen helyzetben, fájdalomban, kiszolgáltatottságban, veszteségben is arról a kincsről beszélhetünk, amiről szól az ige. És ezért olvashatjuk, és azt gondolom, hogy ebben az életben, amit megtapasztalunk, amikor Krisztus kiküldi az ő tanítványait, és reménységet, vigasztalást, életet mutathatnak, ezért olvashatjuk közvetlenül a hegyi beszéd története előtt azt a mondatot, amit Máté ír le, itt a 4. fejezet 16. versében, a nép, amely a sötétségben lakott, nagy világosságot látott, és akik a halál földjén és halál árnyékában laktak, azoknak világosság támadt. Micsoda erő van ebben a mondatban, különösen nekünk itt számunkra, akik gyászolunk, akik emlékezünk, akik vigasztalásra szorulunk. Mondjuk ki őszintén, hogy a halál földjére születünk bele, a halál földjébe. És mondjuk ki őszintén, hogy fából készült bölcsőbe beleszületünk, és fából készült koporsóba nyugszunk be. A halál földjén, ezen a halál földjén élünk, és a halál árnyékában lakunk, és ezért olvassuk a 23. Zsoltárban, ha a halál árnyékának völgyében járok is, te megvigasztalsz engem. És világosság támadhat, fölragyoghat. Jézus Krisztus megjelenésével, az evangéliumával, örömhírével ez ragyoghatott fel az akkori embereknek, amikor Jézus beszélt a bűnök bocsánatáról azoknak, akiket gyötört a bűn és a bűn sokféle következménye, amikor beszélt az új életről, az életnek az értelméről, beszélt a halálról, mert Jézus nem rejtette véka alá a halált sem, és beszélt Jézus az életről, beszélt a feltámadásról, akkor sokak szíve megnyílt. Mert meglátták, hogy mitől volt üres az életük, hogy mire van szükségük, és ez úgy ragyogott fel számukra, mint a nap felkelte, és világosság támadt az életükbe. Drága gyülekezet, szeretett testvérek, akikkel együtt érzek én is, mert a ti veszteségetek az én veszteségem, a ti fájdalmatok az én fájdalmam, annyira magaménak érzem azt a mondatot, amivel kezdtem is, amit olvashatunk a Bibliában, hogy ne csak örüljetek az örülőkkel, hanem sírjatok a sírókkal, mert a ti könnyetek az én könnyem is. De világosság támadhat fel, ahogy a napkelte felragyog, úgy ragyoghat fel, és a ti életetekbe is úgy ragyoghat bele Jézus Krisztusnak az evangéliumos örömhíre. Örömhíre. Tudjátok, milyen reménység az? Nem tudom, melyikünk fog elmenni hamarabb a feleségem, vagy én. Nem tudom. És azt se tudom, csak abban tudom bízni, hogy Isten ilyen próba elé nem fog állítani. Nem tudom, hogy a gyermekeim kísérnek el engem, vagy én bármelyiket. De tudjátok, mi a reménység? Mi az a reménység? És ezt mondtam, hogy ezt a világ nem adja meg. A reménység az, bármelyikünk is menjen el. Feleségem vagy én. Tudom, hogy van viszontlátás. Tudom, hogy fogunk találkozni. Miért? Mert Jézus ezt ígérte. Azt mondta, hogy aki hisz a fiúban, annak örök élete van. Lehet, hogy ez a földi pályán elválunk egymástól. El kell integetnünk, el kell búcsúznunk egymástól. De ott van az a reménység, hogyha meghalunk is, átmegyünk a halálból az életbe. És hogyha a gyermekeim és az Úrnak oda szentelik az életüket, ha Jézus Krisztusra, mint megváltóra fognak tekinteni, ha behívják az életükbe, tudom azt, hogy lehet, hogy ebben a földi életben elszakadunk egy időre egymástól, de ott fogunk találkozni. Ez a reménység, amit nem ad senki és semmi ezen a földön. Semmi. Emlékszem, valaki egyszer azt mondta, tisztelendőr, ez egy üres vigasztalás. Üres vigasztalás annak, akinek nincsen hite. Üres vigasztalás annak, akinek nem Jézus Krisztus az Ura, és üres vigasztalás annak, aki nem érzi annak a mondatnak és annak a szónak az erejét, hogy aki hisz a fiúban, örök élete van. Hát már ezen a földön az örök élet titkát keressük. Nincs olyan hónap, hogy ne jelenjen meg egy olyan cikk, ami az örök életről szól. Az ember az örök élet titkát keresi. És tudjátok, az az örömhírünk van, hogy a Bibliában benne van. Hogy mi az örök élet. Benne van a Bibliában. És akkor hányan keresik? És a szomorú az, hogy rossz helyen keresik. Rossz helyen. És mennyire igaz, hányszor idéztem Napóleont, mennyire igaz Napóleonnak ez a mondata, hogy az emberek mindent elhisznek, csak ne legyen benne a Bibliában. Mennyire igaz ez a mondat? Hogy te is, aki keresed az örök életet, te, aki keresed az életnek az értelmét, te, aki szeretnéd meghosszabbítani ezt a földi életet, különösen annak, akit látsz szenvedni, ott van a Bibliában az örök élet. Egy karnyújtástira, sőt, még közelebb van hozzád. Luther azt mondja, hogy közelebb van hozzám Jézus, mint az ingem. Igen. Kevesebb, mint egy karnyújtástira van számotokra az örök élet. A kérdés az, hogy elhiszitek-e azt, amit Jézus mond? Elhiszed-e? Komolyan veszed-e? Építesz-e rá? És azok, akiknek fölragyog ez a Krisztus, az úgy ragyog föl számára, mint a nap felkelte. A nap felkelte, mint a remény sugarai, hogy a sötétséget legyőzte a világosság, ugyanígy győzte le Jézus Krisztus a halálával és feltámadásával a bűn sötétségét és a halál földjét, halál árnyékát. Így győzte le, és így ragyogott föl. És lehet, hogy ebben a világban ezt a sötétséget élik meg sokan, de azt hirdetjük, hogy föltámadt az igazi világosság. És ezen téma folytatásaként Jézus most itt a törvény magyarázatáról beszél. Azt nagyon fontos hangsúlyozni, hogy Máté írása szerinti evangélium eredetileg héberül íródott. És Máté zsidóknak írta az evangéliumát. Vannak itt, akik konfirmandusaim, ők nagyon jól tudják, hogy az Új Szövetség könyvei, a legtöbb könyv, az görögül íródott. Máténak a célcsoportja a zsidók voltak, számukra héberül írta. És a zsidó felfogás szerint a messiás mindenek előtt a Tóra tanítója. Ezért olvashatjuk azt a fontos mondatot a Samária asszony történetében, itt a János evangéliumának 4. fejezetében, az asszony így felelt Jézusnak: tudom, hogy eljön a messiás, akit Krisztusnak neveznek, és amikor eljön, kijelent nekünk mindent. Mindent. Azaz mindent tudtotokra fog adni, az igazságot fogja tanítani, az igazságot fogja feltárni előttetek. Zsidó kontextusban ez azt jelenti, hogy Isten igéjét, a Tórát helyesen fogja magyarázni, ezért is helyezte Máté Jézus tanítására a hangsúlyt. Ezért kap sokkal nagyobb hangsúlyt Máté evangéliumában a sok-sok téma, sok-sok tanítás, akár a Tóra, mint például Lukács evangéliumában. Aki egy nagyon művelt ember volt, görögül írta, orvos volt, egy tanult, más volt a célközönség, a célszemély. Jézus a törvény magyarázatára, kibontására viszonylag sok időt szentel, sok igeverset olvashatunk erről. Ha van bennünk kíváncsiság, és szeretnénk jobban megismerni, vegyük a fáradtságot, és olvassuk el Máté evangéliumának 5., 6. és 7. fejezetét. A bevezetés után Jézus magyarázza a ne őj, a ne paráználkodj parancsolatokat, beszél a válásról, majd beszél a ne esküdj hamisan, parancsolatot magyarázza, kifejti az ószövetségi szemet szemért, fogad fogért, és a szerest felábarátodat, gyűlöld ellenségedet új szövetségi értelmezésben. Jézus és a törvény kapcsolatáról olvashatunk ebben a részben. Jézus szavaiból a törvény és az evangélium ragyoghat fel. Ezt a kettőt nem egymás ellen kell kiátszani, mondván, hogy Jézus megjelent, tehát nincs szükség a törvényre. Ezért erősíti meg, és Jézus is hangsúlyozza, hogy nem azért jöttem, hogy érvénytelenné tegyem, azaz a törvényt, hanem hogy betöltsem azokat. A törvény és az evangélium úgy tartoznak össze, mint a jobb kéz és a bal kéz. Az érme két oldalát alkotják. Egyik sem érthető és egyik sem értelmezhető a másik nélkül, így alkot egy teljes egészet. Ahogy egy pénzérme is a fej és az írás résszel alkot egy teljes egészet, úgy a törvény és az evangélium együtt alkot egy egészet. Ahogy a fej nem értelmezhető az írás nélkül, úgy a törvény sem értelmezhető az evangélium nélkül, sem pedig fordítva. Így tekintünk egy egész fizető eszközre, az nagyon gyanús, ha egy érmén, egy pénzérmén csak a fej vagy csak az írás lenne. Azzal nem tudnánk fizetni. A kettő együtt van, fej és az írás. ugyanígy a törvény és az evangélium együtt van. Csak együtt értelmezhető. A törvény nélkül nem értem az evangéliumot, és az evangéliumot nem értem a törvény nélkül. És mielőtt rátérnék Jézus tanítására, ezt a gondolatmenetet nagyon fontos kifejteni, mert így tudjuk helyesen értelmezni a Szentírást, és megérteni Jézus jövetelének és Jézus tanításának a szándékát. Isten a törvényt azért adta, hogy kereteket adjon. Mederbe tartsa az embert, mederbe tartsa az emberiséget és a társadalom életét. A törvényre szükségünk van, a mindennapi élet nélkülözhetetlen eleme. Az ember alapvetően lázad a törvény ellen. Lázadunk mindannyian, kivétel nélkül mindenki lázad a törvény, a szabály ellen. Ha ezt nem hisszük, akkor gondoljuk végig, hogy a gyermekeink hogyan lázadtak a szabályaink ellen. Hogyan? És felnőtt korban is lázadunk a törvény és a szabályok ellen. Mert az úgy gondolja, hogy korlátok közé szorítja, miközben ennek éppen az ellentetjét szolgálja, véd. A törvény véd. A gyermekeinknek is azért adunk szabályokat, hogy keretekbe tartsuk, hogy ne azt csinálják, amit akarnak. Néhány nappal ezelőtt egy cikket olvastam, egy családról szól, ahol édesanyát, édesapát szólaltatják meg, és arról szól a cikk, hogy a szülők mindent megengednek a gyermekeiknek, amit ők akarnak. Mindent megengednek. Soha nem mondják a gyermekeiknek, hogy nem. El tudjátok képzelni, hogy milyen gyerekek lesznek abból, nem? El tudjátok képzelni. Isten a törvényt azért adta, hogy védje a társadalmi együttélést. Másrészt Isten azért adta a törvényt, hogy a törvény által rámutasson arra, hogy mi a bűn. Tudnilik, a törvényből tudom meg, hogy mi a bűn. A törvényből megismerhetem a bűnt, az én bűneimet, és rádöbbent arra, hogy képtelen vagyok a teljes törvényt megtartani, ezért elveszett és megítélt ember vagyok, és Istenre vagyok utalva. Pál apostol a római levélben olyan szépen foglalja össze a bűn és a törvény kérdését. Hadd idézzem a római levél 7. fejezetét. Mit mondjunk tehát, teszi fel a kérdést Pál. A törvény bűn, szó sincs róla. Viszont a bűnt nem ismerném, ha nem ismertem volna meg a törvény által, és a kívánságot nem sem ismerném, ha a törvény nem mondaná, ne kívánd. A törvény tehát szent, a parancsolat is szent, igaz és jó. A törvény oda tud szorítani bennünket Jézus Krisztushoz. Mert leleplezi bennem, hogy milyen vagyok, hogy ki vagyok valójában, hogy mire és kire van szükségem. A törvény ezeket mind leleplezi és szembesít engem. Tudnilik, a törvény odaszoríthat bennünket Jézus Krisztushoz. Tudnilik, azt olvassuk ugyanitt a római levélben, hogy a bűn zsoldja a halál. Ez egy törvény. Ez egy törvény. Amit tetszik, nem tetszik, tudomásul kell vennünk. Egy olyan törvény, amely alá vagyunk vetve. Mindenki, aki napvilágot látott, mindenki, aki beleszületik ebbe az életbe, meg fog halni, mert a bűn zsoldja a halál. És ez odaszoríthat bennünket Jézus Krisztushoz. Mert a törvény két dolgot tehet az emberrel, vagy kétségbe ejti, vagy oda szorítja Jézus Krisztushoz. Oda szorítja Jézus Krisztushoz. A törvény oda szorít, mert rádöbbent arra, hogy elveszett, megítélt ember vagyok, és a törvény alapján én kárhozatot érdemlek. Mert nem tudok a törvénynek megfelelni ezt. El kell hinnünk, hogy nem tudunk a törvénynek megfelelni. És ez oda szoríthat bennünket Jézushoz, és itt ragyoghat fel az evangélium, a kegyelem, hogy engem elveszett és megítélt embert az Atya Jézus Krisztusban szeret. Hogy nekem Jézus Krisztusban megbocsát, hogy nekem a kegyelmét adja, és bűnbocsánatban részesít. A törvény tehát oda szoríthat Jézushoz. Ahogy itt láthatjuk is az ábrán, a törvény odaszoríthat a kereszthez, a keresztben megtapasztalom a kegyelemnek a csodáját, kegyelemben részesít ez a Jézus, akihez odaszorulok, és aztán pedig hálából, iránta érzett szeretetből követem a törvényt. Szépen egymásra épül. Nem törli el a hívőknek a törvényt, hanem a kegyelem alatt és a törvény szerint él, azaz hálából és engedelmességből a törvényt komolyan veszi, de a kegyelméből és megbocsátásából él. Tehát nincs eltörölve a törvény, hanem hálából a törvénynek él. A törvény szerint él. Isten tehát ezért adta a törvényt, és ezért ragyoghat fel az evangélium, a kegyelem. De befejezésül a törvényt, mint szót kell még az Isten igéjéből megértenünk, illetve helyesen értelmeznünk, tudnilik, ahogy utaltam a Samári asszonynak a történetére, szavaira, a Messiás fogja majd megismertetni, kijelenteni. Azonban, hogy egészen jól megértsük a hegyi beszédben leírtakat, meg kell néznünk az eredeti szövegben, hogy mit is jelent ez a szó. Tudnék, fontos, hogy helyesen olvassuk és helyesen értelmezzük. Tudnék, a problémát a törvény szó okozza. A Biblia első 5 könyvét Tórának hívják. Tórának hívják, amit helytelenül törvénynek szoktak fordítani, a törvénykönyve. Ez egy helytelen fordítás, és annyira előttem van, amikor az egyetemi éveimet elkezdtem, és beültem az első görög órára, Cserháti professzor úr tanított engem, vagy bennünket, és így kezdte az első órát, és ez a mondata, ez belevésődött az elmémbe és a szívembe. Így kezdte professzor úr, minden fordítás ferdítés. Milyen igaz? Soha nem fogjuk tudni visszaadni, legfeljebb körülírni, hogy mit jelent. Akár egy-egy szó, akár egy-egy mondat. Tudnilik, amikor Krisztus előtt 250 körül Mózes 5 könyvét első alkalommal görögre lefordították, a görög nyelvben nem találtak megfelelő szót a Tórára. Nem találtak. Tudnilik, maga a szó, a Tóra szó azt jelenti, hogy Isten tanítása vagy útmutatása. Azonban a Tórát, amikor lefordították görög nyelvre, akkor a nomos szót használták, a nomos szó valóban törvényt jelent, de hát ez nem fordítás, hanem ferdítés. Hogy ezt a nagyon fontos különbséget megértsük, érdemes megnéznünk néhány igét. Én a 119. Zsoltárból vettem néhány igeverset, hadd olvassam ezeket föl, és aztán megmagyarázom, és talán egészen jól meg tudjuk érteni a különbséget a Tóra és a nomos szó között. Azt olvasjuk a 119. Zsoltárban, boldogok, akiknek az útja tökéletes, akik az Úr törvénye szerint élnek. Aztán a 34. versben ezt olvasjuk, tégy értelmessé, hogy megfogadjam törvényedet, és megtartsam teljes szívvel. A 44. versben ezt írja a Zsoltáríró, meg akarom tartani törvényedet állandóan mindörökké. Aztán így folytatja, bármennyire csúfolnak is a kevélyek, mégsem hajolok el törvényedtől. Elragad az indulat a bűnösök miatt, akik elhagyták törvényedet. A 97. 98. versben pedig ezt írja, mennyire szeretem törvényedet, egész nap azon elmélkedem. Bölcsebbé tesz ellenségeimnél parancsolatod, és enyém marad az örökké. Minden versben a törvény szó áll, a nomosz. A héber Biblia azonban a Tóra szót használja. A zsoltáros teljes szívből dicséretet énekel ezért az útmutatásért. Ha az egész 119. zsoltárt elolvasjuk, akkor még inkább megértjük. Hát ki dicsőítené az új adatvédelmi törvényt? Vagy ki dicsőítené a szociális segélyekre vonatkozó törvényt? Milyen furcsa lenne, és akkor most itt behelyettesítve, milyen furcsa lenne, hogy egészen konkrétan értessen meg veletek, drága testvérek, ha így olvasnánk, mennyire szeretem törvényedet helyett, mennyire szeretem az alaptörvényt, nomosz. Egész nap azon elmélkedem, az alaptörvény bölcsebbé tesz ellenségeimnél. Értjük akkor most már a különbséget. A Tóra ellentétben a törvénnyel az Atya szeretetéből adott útmutatás és nem jogszabályok gyűjteménye. Ezt fontos hangsúlyozni. Magától értetődő, hogy a Tóra sok parancsolatot és szabályt foglal magába, de nem ezek alkotják a Tóra magját és fő mondani valóját. Hát persze, hogyha elolvassuk a Mózes első 5 könyvét, akkor tele van különböző dolgokkal. Ha ismerik a zsidó szokásokat, akkor tudjuk, hogy 617 emberi törvény parancsolat van. De a Tórának nem ez a magja. A Tóra szíve, a szerető Isten üzenete és útba igazítása arra nézve, hogy építse fel az ember kapcsolatát ővele. Ezért amikor Jézust megkérdezik a legfőbb parancsolatról, a nomoszról, akkor azt válaszolja a farizeusoknak, írástudóknak, és akkor most értjük meg a nomosz és a Tóra tényleg teljes különbségét, azt mondja Jézus, hogy szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és teljes erődből. Ez az első és nagy parancsolat, a legnagyobb törvény, Tóra, a legnagyobb útmutatás, a legnagyobb tanítás. És ebből következik az, hogy szeresd fel a barátodat, mint magadat. Na most, drága testvérek, törvénybe foglalhatjuk azt parancsoló módon, hogy szeresd a te testvéredet. Törvénybe tudjuk-e foglalni azt, hogy szeresd a te feleségedet vagy férjedet? Megparancsolom, hogy szeresd a feleségedet. Megy ez parancsra? Megy ez a törvény? Nem. Tanítás és útmutatás, hogy szeresd fel a barátodat, mint magadat. Mert abból, hogy szeretem az Urat, hogy mindennél jobban szeretem az Urat, hogy teljes lelkemből, teljes erőmből, teljes elmémből és teljes szívemből szeretem őt. Ha ez a tanítás megfogan a szívemben, az életemben, akkor fogom tudni szeretni az embertársamat. Fogom tudni szeretni majd a hitvesemet, a feleségemet, a testvéremet, a szüleimet, addig, míg ez nincs meg, addig más lesz az a szeretet. Más lesz. És hányaknál törik meg ez a szeretet? Tehát ez nem törvény, hanem a legfőbb útmutatás. Mert ezt nem lehet törvénybe iktatni, mint ahogy azt sem lehet törvénybe iktatni, amiről Jeremiás könyvében olvashatunk. Azt mondja az Úr, törvényemet beléjük helyezem, szívükbe írom be, én Istenük leszek, ők pedig az én népem lesznek. Itt nem a nomosz szót használja, hanem a Tórát, mert nem lehet ezt törvénybe iktatni, hogy ő Istenem lesz. Nem lehet ezt törvénybe iktatni. Nem lehet fogunkat összeszorítva azt mondani, hogy már pedig Isten az Istenem lesz. Nem lehet. Hanem ez a szívünkbe íródik. Jézus, amikor a törvény betöltéséről beszél, akkor újra világossá és egyértelművé teszi, hogy Isten útmutatását jött újra elmondani az embereknek. A betölteni azt jelenti ráalapozni, ráépíteni. Amikor Jézus azt mondja, hogy nem azért jöttem, hogy a törvényt eltöröljem, hanem azért jöttem, hogy betöltsem, akkor tulajdonképpen Istennek, az Atyának az útmutatását, az Atyának a tanítását jött azért, hogy embereknek elmondja, hogy lehet arra építeni, és lehet arra alapozni. Oda akarja szorítani magához az embert, akár a törvényen, akár az ő szaván, útmutatásán keresztül, akár oda akar szorítani magához, akár nehézségeken, nyomorúságokon, tragédiákon keresztül, és drága gyülekezet, kedves mandasiak, csak gondoljuk végig az elmúlt éveket. Hány olyan embert veszítettünk el, akiket nem kellett volna még elveszítenünk? És értetlenül állunk dolgok előtt, és nem vesszük észre, hogy Isten az ő szaván, tragédiákon, nehézségeken keresztül oda akar szorítani magához, mert vannak emberek, akik a jó szóból, vannak emberek, akik a szép szóból sem értenek. Ti is itt vagytok, drága testvérek. Ha csak a magam idejét nézem, nem számoltam össze, 16 éve hirdetem nektek, hirdethetem nektek a feltámadás és a bűnbocsánat evangéliumát, de hirdette évtizedeken keresztül drága Bozorádi Jutka néni, hirdette évtizedeken keresztül Endrefi Zoli bácsi, és lehetne sorolni azokat az embereket, akik itt hirdették nektek apáról fiúra, és sokszor nem értünk a szép szóból, a jó szóból, és igen, Isten fölhasznál olykor nehézségeket, nyomorúságokat, mélységeket, tragédiákat, mert meg akar menteni. Mert tudjátok, ez olyan, mint amikor az embernek a lába beleszorul egy váltóba, és amikor jön a vonat, akkor nem simogatom ott a buksiját, hogy hát próbáld meg valahogy kihúzni a lábad, nem megy, hát akkor kicsit erőltessük, nem, akkor megfogom az embert, és mindegy, hogy eltorik a bokája, mindegy, hogy esetleg valami nagyobb fájdalma lesz, de megmentem onnan a vonat elől. Isten így akar megmenteni bennünket a kárhozat elől. Ezért értsük meg, hogy sokszor fájdalmakat, könnyeket kell ejteni azért, hogy Isten abból a váltóból, a bűn váltójából, a bűn szorításából kiemeljen, és örök élettel ajándékozzon meg. És ha nem értünk a szép szóból, a jó szóból, a buksi simogatásból, akkor hát, ha értünk a nyomorúságokból. És vannak olyanok, akik még a nyomorúságból sem értenek. Még abból sem. Tudnilik, és azt olvassuk Péter levelében, ő nem akarja, hogy elvesszen az ember, hanem azt akarja, hogy megtérjen és éljen. Ő, amikor látja, hogy beleszorult a bűn szorításába, váltójába, a lábad, a te életed, akkor oda megy, és nem törődik azzal, hogy esetleg nagyobb fájdalmad van, mert az életedet akarja megmenteni. Ő az élete árán akarta megmenteni a te és az én életemet. Mert neki az a célja, hogy minél többen megismerhessék őt, és ezért ebből egy jottányi sem veszhet el. Egy jottányi sem veszhet el. Ezért prédikált szolgálata elején erről Jézus, hogy megértesse az akkori hallgatóságával, és megértesse ma is velünk jövetelének szándékát. Drága gyülekezet, én tudom, hogy talán nem volt finom, szép, kellemes szó, amit mondtam. Elnézést a kifejezésért, talán lehet, hogy nem volt buksi simogatás. De higgyék el, higgyétek el. Isten, aki látta a saját fiát meghalni a keresztfán, aki elveszítette, azt olvassuk az igében. A római levél 8. fejezetében, hadd idézzem ezt, olyan bátorító és olyan reményt adó az, Az 8. fejezet első versében így szól, a 8. fejezet 32. versében, aki tulajdon fiát nem kímélte, aki tulajdon fiát nem kímélte, hanem mindnyájunkért odaadta, hogy ne ajándékozna vele együtt mindent oda neked. Mindent. Aki a tulajdon fiát nem kímélte. És tudjátok, ez a reménység. Aki a tulajdon fiát nem kímélte, hogy ne adna mindent oda vele együtt. Amen. Imádkozzunk. Urunk, áldunk és magasztalunk téged a te szavadért, amely sokszor kemény, sokszor nem szelíd szó. Sokszor ebben az életben kemény dolgokat is át kell élnünk. De te szólsz egyszer, kétszer, háromszor, hogy olvassuk Jób könyvében. Te szólsz így is, és szólsz úgy is. De Urunk, legyen ott bennünk az a mondat, amit olvashatunk a zsidókhoz írott levélben. Ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a szíveteket. Amen.